Amikor a hét első napján beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. A 12 közül az egyik, Tamás, vagy mellék nevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták: láttuk az Urat, de ő így szólt: ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett, és így köszöntötte őket: békesség nektek! Tamásnak pedig ezt mondta: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és érintsd meg oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt: én Uram, én Istenem! Jézus ezt mondta neki: most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek, Jézus a Messiás, az Isten fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. Ezek az evangélium igéi. Gyerekek, testvérek, ezek a gyönyörű húsvéti ünnepek igazából valamiképpen minden vasárnap fölelevenednek a hívők emlékezetében, a hívők szívében. Ez a mai vasárnap még különösképpen is a húsvéthoz tartozik, hiszen húsvét után vagyunk 8 nappal, ahogy az evangéliumban is hallottuk. A 8. napon újra megjelent nekik Jézus. Gyerekek, ezt nektek is különösképpen szeretném hangsúlyozni, hogy ez belétek rögzüljön. A Szentírásban a 7 nap és a 8. nap emlegetése mindig valami nagyon fontos igazságot tartalmaz. A zsidók életében a 8. nap különösen fontos volt, és nem véletlenül említi ezt ennek a történetnek a bevezetőjében János apostol. A 8. napon adtak nevet a gyermeknek egy zsidó családban. A névadás azt jelentette, hogy egy gyermek, aki megszületik, az nem csupán egy családba lép be. Amikor a világra jön, akkor egy család örül annak a kisgyereknek, de akkor, amikor nevet adtak neki a zsidók felfogása szerint, akkor a nagy nemzetnek, az egészének is a része lesz. A nemzet családnak is egy tagja lesz az a gyermek. János evangélista, amikor azt mondja, hogy a 8. napon újra megjelent nekik Jézus, és adta nekik a Szent Lelket, akkor ezzel nagyon fontos üzenetet akar nekünk átadni, mégpedig azt: aki megkapja a Szent Lelket, És először megkaptuk akkor, amikor megkereszteltek bennünket, az új életre születik. Másképpen él az az ember, aki a Szent Lelket megkapta, mint az, aki nem. Mit jelent ez az új élet, vagy mit jelent ez a Szent Lélek elnyerése? Azt jelenti, hogy már nem csupán egy családnak lesz a tagja valaki, ahol van egy anyuka meg apuka, jó esetben, mondjuk a születéskor mindenképpen mind a kettő van, aztán később már nem biztos, hogy mind a kettő van, sajnos. Nem csak egy családnak lesz a tagja valaki akkor, és esetleg tudja azt, hogy van még testvére is, hanem egy másik nagy családnak is a tagja lesz, és ez a hívőknek a közössége. Tehát az az öröm, amiről a Szent Mise elején is beszéltem, ez azoknak az öröme, akik fölfogták azt, hogy ők nem csak a Szabó családnak a gyereke, vagy a Kovács családnak a gyereke, hanem a keresztények nagy családjához is tartozik. És ez pedig a hívők közössége. Itt pedig a hívők öröméről volt szó. Azt is hallottátok a második olvasmányban, hogy a győzelem a világ fölött a mi hitünk. Azt is mondhatnám nektek, hogy ma arról hallottunk, mit is jelent az, hogy valaki, és ezt nagyon-nagyon jegyezzétek meg, fölismerte a hitnek az igazságát. Tudom, hogy egy gyereknek ez nagyon nehéz még, ez nem is a ti feladatotok, ti most nagyon füleljetek. Azért valószínű, hogy sok mindent megértetek ti ebből, de elsősorban ez a szüleitek számára szóló üzenet. A hitnek az üzenete mit jelent? Azt jelenti, hogy mi a hitben élünk, és nem a szemlélésben, mondja Pál apostol. Mi a hitben élünk, és nem a látás, nem a tapintás világában élünk. Aki csak azt fogadja el, amit lát, aki csak azt fogadja el, amit megtapasztal, az egy szerencsétlen ember. Így is mondhatnám, a mi életünk története a hitnek a története. Még majdnem azt is megengedném, hogy minden ember életének a története a hitnek a története. De a mi életünk története kötelezően az, mert mi megkaptuk a Szent Lelket. És a hitben élünk. Gondoljatok csak arra, ezek az apostolok bezárkóztak, féltek, ezek az apostolok vereséget szenvedtek, ezek az apostolok csalódtak, ezek az apostolok mást vártak Jézustól. Ugyan húsvét vasárnap valami történt, jött egy üzenet, aztán János meg Péter is elmentek a sírhoz, és a sír üres volt, de még ez sem volt nekik elegendő, mert üres volt a sír, de nem láttak semmit, csak azt látták, hogy üres a sír. És úgy látszik, hogy ez sem volt nekik elég, hiába mondta meg Jézus előre, hogy minden így fog történni. Még mindig félnek, bezárkóznak, és maguk se tudják, hogy hogyan élnek tovább. Majdnem, hogy azt mondanám nektek, gyerekek, hogy olyan volt ezeknek az apostoloknak az élete, mint mikor valaki elveszíti az eszméletét. Mint mikor valaki, mondjuk egy baleset folytán eszméletét veszíti. És ilyenkor jön valaki, jó esetben, és próbál segíteni azon, aki az eszméletét veszítette. Hogyan? Hogyan próbálnak, aki eszénél van, amikor egy ilyen helyzetbe kerül? Hogy segítenek az eszméletén veszítetten? Na, hogy? Egy orvos tudná mondani, hogy segítenek? föntartani az élet funkcióit, meg stb. Hát ezt így mondjuk egyszerűen, hogy első segélynyújtás. És az első segélynyújtás ezt jelenti, hogy én már láttam, hogy ráfeküdt valaki arra az emberre, belé lehelt, kinyitották a száját, és lehelt bele. Nagyon izgalmas dolog, és visszahozzák az életbe. Tudjátok, ez jutott az eszembe, mikor én olvastam ezt az evangéliumot. Az apostolok ilyenek voltak, mint egy ilyen eszméletét vesztett ember, mert aki így fél, aki bezárkózik, aki ki sem mer szinte nézni, aki kétségben van esve, az majdnem, hogy nem is él. És jön Jézus, és azt halljuk, hogy rájuk lehelt. Mondhatnám így is, hogy első segélyben részesítette őket, és megkapták ezt a szent lehelletet, és magukhoz tértek. Újra rádöbbentek arra, hogy hát hiszen ő mindent előre megmondott, hát ennek így kellett történni, és most megmutatja nekik a sebb helyeket, amiket kapott, és azt mondja nekik, hogy most aztán menjetek, és erről tegyetek tanúságot. Mondjátok el az embereknek, ti már tudjátok. Ugye Tamás nem volt ott az első alkalommal, most másodszor ott volt, ezért Jézus még egyszer Tamás kedvéért eljött. Mert az emberek hitetlenkednek. Hiába mondták el neki az apostolok, nem, ő is olyan volt, mint minden ember, hogy ő csak azt hiszi el, amit lát. Kell hinni azt, amit látunk. Ilyen buta mondat, amit látunk, azt nem kell hinni, azt látjuk. Csak az a baj, hogy az emberek megállnak a szemüknél, amit látnak, megállnak a fülüknél, amit hallanak, bár ott a fülükkel már baj van, nagyobb a baj. Mert azt se hiszik el, amit hallanak. Egyszer nekem valaki azt mondta, hogy ezek olyan emberek, hogy amit mondanak, annak pont az ellenkezője az igaz. Húha. Nagyon nehéz ehhez alkalmazkodni. Tehát csak amit hallanak, vagy amit megtapintanak a kezükkel, megízlelnek a szájukkal, a nyelvükkel, csak azt fogadják el. Márpedig Jézus azt mondja, Tamás, boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Mert az életünk története a hitnek a története. Tudjátok, mit jelent ez? És megmondom nektek. Ez azt jelenti, nagyon egyszerűen, hogy mi mindenek ellenére hiszünk ebben az új életben, amit Jézus hirdetett, hallottátok, az énekben is mondtuk. Meghaltunk önmagunknak, és egymásnak élünk. Ez az új. Gyerekek, értitek? Aki csak magának él, az olyan eszméletét vesztett ember. Ez a hitetlen. Ez eszméletét vesztett ember. Eszetlen. Eszetlen. Aki csak magával foglalkozik, csak magára gondol, az eszetlen. Halott. Azt mondja Jézus, hogy az ilyen nem is él. És azt mondta most húsvétkor, ha meghaltatok magatoknak, ha észhöz tértetek, mert ezt jelenti, mert én itt vagyok és fölismertetek, magatokhoz tértetek, eszetekhez jutottatok, akkor új életet éltek. És milyen ez az új élet? Ki az, aki új életet él? Meg tudná valaki mondani nekem? Ki él új életet? Közületek. Na, ki él új életet? Egyébként itt mindenkinek új életet kell élni most, nehogy félreértés legyen. Aki itt van, mindenkinek kötelező új életet élni. Különben mi a csodának van itt? Itt azok gyűltek össze, akik hisznek, akik boldogok, mert akkor is hisznek, ha nem látnak. Tehát most ez egy roppant egyszerű dolog. Hogy néznek ki azok az emberek, akik valóban új életet élnek? Most cselekedetekre vagyok kíváncsi. Milyen azoknak az élete, akik új életet élnek? Ezt nem mondjátok, hogy hisznek Istenben, ezt szeretném hallani, hogy hogy néz ki annak az élet, aki hisz az Istenben. Marci. Na? Nem magukért élnek, de ennyit én is tudok, ezt már el is mondtam, úgyhogy ezt ne ismételjétek, amit én is tudok. Most valami okosabbat mondjatok. Akik nem maguknak élnek, azok élnek új életet, de ki nem él magának? Ki hisz Istenben? Na, olyanokat már hallottunk, nem ezt akarom hallani, hogy akik félnek, azok maguknak élnek, akik félnek. Akik bezárkóznak, elzárkóznak, azok maguknak élnek, ezek biztos, hogy nem élnek új életet. Akik elkeserednek, mert nem úgy történt, ahogy azt ők gondolták, ezek nem élnek új életet. Ezt hallottuk az evangéliumból is. Na most, akkor ki él új életet? Kicsit fordítsunk ezen, akkor mondom én. Azok élnek új életet, akik mindenek ellenére, mindegy, hogy a világ mit mond, ők mégis hisznek abban, hogy érdemes jónak lenni, érdemes jónak lenni. Akkor is, ha becsapnak, akkor is, hogyha bántanak, akkor is, ha félreértenek. Érdemes jót cselekedni, akkor is, ha az emberek ezt nem fogadják el. Érdemes megbocsátani, akkor is, ha újra és újra becsapnak. Érdemes szeretni, akkor is, ha mindenki azt mondja, hogy milyen butaság ez. Tudnátok még ezt folytatni? Azt mondja Jézus, győzelem, ami meggyőzi a világot, ami hitünk. Mennyi okos gondolattal találkozunk, tanítanak sok minden dolgot, hogy mi mindent kell tenni, hogy jobb világunk legyen. Jézus meg azt mondja, aki jobb világot akar, az hisz. És nagyobb cselekedete van annak, aki minden csalódása ellenére jót tesz, mint annak, aki egy feltaláló. Ez nagyobb cselekedet. Mit értünk azzal, hogy mennyi mindent föltaláltak az emberek? Múlt héten több nyugat-európai városban is jártam, többek között Maastrichtban is, ahol egy nagy szobor van a főtéren, ahol állandóan ég ennek a szobornak a kezében egy láng, aki a gázlámpát föltalálta. Annak az illetőnek a szobra van ott. Ég a kezében egy ilyen kanóc, éjjel-nappal 0 órától 24 óráig, január 1-től december 31-ig, mert ilyen nagy cselekedetet hajtott végre, föltalálta a gázlámpát. És erre emlékeznek. Jézus azt mondja, hogy nagyobb dolgot tesz az, mint aki föltalálta a gázlámpát, vagy föltalálta akármit, aki mindenek ellenére, minden csalódása ellenére mégis nagy lelkű, megbocsát, irgalmas és jót tesz. Ez az, ami a hitnek a jele. Ez az az öröm, aminek el kell tölteni a keresztények életét. Én gyerekek, azt mondanám nektek, gondoljatok erre nagyon sokszor, hogy belőletek a legnagyobb ember lehet a világon. Külön-külön mindegyiketekből. Mert a legnagyobb az, hogy valaki hisz. Csak engedjétek, hogy Jézusnak a lelke dolgozzon bennetek. Befejezem egy nagyon érdekes történetet, mondok nektek. Mit jelent ez? Higgyetek ebben, hogy mindegyiktek a legnagyobb ember lehet, ha hisz. Firencében egy gazdag asszony elhatározta, oda vitetett a főtér egy hatalmas nagy szobrot, és meghívta a művészeket, és azt mondta nekik, hogy ebből a kőből faragjanak egy szobrot. És mentek a művészek, a legkülönbözőbb tehetségű művészek, és azt mondták, ez egy ócska kődarab. ebből nem lehet szobrot faragni, mert ez a kő pattog. Elkezdi ütni a kalapáccsal a szobrász, ez össze fog törni. Nem alkalmas arra, hogy ebből szobrot készítsenek. Rossz kő. És erre jött egy valaki, megnézte, azt mondta, csak azért is volt benne. Minden művész azt mondta, hogy ebből nem lehet szobrot faragni, mert ez egy rossz kő, akkor én majd megmutatom, hogy ebből lehet szobrot faragni. És elkezdte vésni, kalapálni. Gondoljátok el, hogy mennyi izgalom is volt benne, hogy a csuda vigyel, sikerül-e? És minden pillanatban ott lehetett benne az, hogy jaj, mi lesz akkor, ha azoknak lesz igazuk, akik azt mondták, hogy ebből nem lehet szobrot készíteni, akkor ő vereséget szenved. És faragta ezt a szobrot, és ezt a szobrot ma is lehet látni Firencében, ez a Dávid. Michelangelo volt ez a művész, aki ebből a használhatatlannak mondott kőből egy csodálatos, remek művet alkotott, akit mindenki megcsodál, amikor oda megy Firencébe. Gyerekek, képzeljétek el, mi lett volna ebből a kőből, ha nem viteti oda ez az asszony. Mi lett volna belőle? Lett volna belőle szobor? Nem, sohasem. Ott is maradt volna mindörökre, egy hegyben, egy hegynek egy része lett volna, senki nem tud róla. Értitek, mit akarok mondani? Titeket idehoztak, ti itt vagytok, a világ piac terének a közepén, és belőletek egy remek mű lehet, mert az Isten dolgozik rajtunk. Aki nem kerül ide, az is létezik, de az a világ láthatatlan vagy látható tömegében elenyészik. Azt szeretné az Isten, hogy mindegyikünkben fölragyogjon ő maga. Belőlünk, akikre azt mondják sokan, hogy ugyan ezek a keresztények, ezek a hívők, ezek akarnak valamit, hát semmire se jutnak. Ha engedjük, hogy az Isten lelke belénk hatoljon, akkor belőlünk Isten fia lehet, és aki Isten fiaként él, az a legnagyobb ajándékot adja a világnak.